Na de, hogy hogy állunk a klímaváltozás elleni harcban, erről fogunk most beszélgetni. A telefonban itt van velünk Ürge Forzac Tiána, klímakutató, a Közép-Európai Egyetem professzora. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, alapvetően, hogy aki ismer téged, az tudja, hogy sok mindenre felszoktad hívni a figyelmet, és próbálsz mindenféleképpen tudatosságot ébreszteni az emberekben, de emellett azért optimista is szoktál lenni azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Ezt tartod 2024-re is?
Abszolút tartom, hiszen azért annak ellenére, hogy nagyon sok a rossz hír, azt a jó híreket valahogy nem nagyon szokták elmondani, mert valamiért nagyon érdekes, hogy a Facebookomon is, hogyha valami rosszat írok, akkor azonnal legalább mit tudom én, nem tudom hány száz, hány ezer kattantás. Az ember ráír, hogy figyeljetek, ezt már sikerült megoldanunk, maximum 20-30 like. Tehát azért sajnos olyanok vagyunk, hogy jobban szeretjük a katasztrófákat, mint a jó híreket. De igenis, az már nagyon jó hír, hogy annak ellenére, hogy rohamosan robbog előre az éghajlatváltozás, és hatalmasat nőtt megint a hőmérséklet tavaly, és idén még fog, és tényleg rengeteg a negatív hatás, ennek ellenére azt is látni kell, hogy a legrosszabb éghajlati forgatókönyvekről már levettük a földet. Már az éghajlat az évszázad végére szerencsére nem lesz az a 5-6 fok felmelegedés, amit sajnos még egy pár évvel ezelőtt egészen valószínűnek nézett ki.
Igen, de közben meg olvasom a statisztikákat, hogy nagyon hosszú ideje a legmelegebb nyár volt az idei, és hogy tavaly. Mondják, vagy a tavalyi, bocsánat, mert még idén ugye nem volt nyarunk, de közben meg erről szóló posztok alatt megjelentek azok, hogy na jó, kérem, hát El Niño van, persze, hogy ez van.
Igen, ezt tudni kell, hogy az El Niño mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy tavaly ilyen iszonyatosan magas volt a hőmérséklet, és az, hogy az átlag hőmérséklet, és az, hogy idén még egy kicsit valószínűleg magasabb lesz, ha az előrejelzések alapján. De hogy egy kicsit a hallgatókat ugye itt bevonjuk, mert nem mindenki tudja feltétlenül mi az, hogy El Niño, ugye ez a kisfiú a neve, kisfiút jelenti. Az a lényeg, hogy a csendes óceán déli részén van egy olyan óceánáramlási rendszer, amik gyakorlatilag három helyzete van, vagy egyik irányba folyik, vagy a másik irányba folyik, vagy úgy nagyjából semmi különös. És amikor beindul valamelyik irányba, ez olyan 1-2-3-7 évenként van, akkor nagyon jelentősen kihat az egész föld éghajlatára, és ez mutatja, hogy egy viszonylag kicsi lepke szárny suhogás is bizony az egész föld egész földre hatással tud lenni. Tehát ez egy nagyon jó példa. Annyira, hogyha amikor éppen az egyik irányba megy, akkor utána 2-3 évig képzeljétek, hogy az Egyesült Államok össz nemzeti termékéből akár 3%-ot, sőt, rendszeresen 3%-ot is le tud venni egy-egy ilyen El Niño jelenség. Tehát igenis, nagyon meghatározza ez is, de egyéb éghajlati jelenségek is a föld gazdasági termelését is. És most például az El Niño van még nagyon aktív, valószínűleg még január, február, márciusig nagyon aktív, de a hatását az valószínűleg nem csak a következő évben, de akár pár évig is tudjuk érni.
Hol van akkor örülünk az optimizmusodnak, és ezen a vonalon menve tovább, hol lehetne még javítani? Tehát hol látod azt, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben egy kicsit, mintha le lennénk azon a területen maradva, mert ez egy olyan háború, amit ezer fronton vívnak.
Pontosan. Csak még az előzőt befejezve, mert egy kicsit túl hamar vágtam el a gondolatomat, mert úgy éreztem, hogy tovább akarsz menni, de ugye nehogy azt gondolja a hallgató, hogy csak az El Niño miatt van ilyen hatalmas hőmérsékleti rekord. Nem. Hiszen az El Niño, ahogy elmondtam, egy rendszeres jelenség, és mindig, amikor ilyen van, kicsit rádob a hőmérsékletet. De sajnos, mivel van az ember által okozott éghajlatváltozás, emiatt az El Niño arra dob rá, tehát emiatt van, hogy folyamatosan az előző szuper El Niño magas hőmérsékletét is jóval túlhaladjuk. Viszont a tavalyi rekordok azok ilyen teljesen kétségbejtőek voltak, tehát amikor még a klímatudósok azok, akik minden nap nézegetik a klímaadatokat, azok is azt posztolnak, hogy te jó ég, és olyan 30 jelzőt sorolt föl, én ugye Amerikában éltem, ott dolgoztam, amit én is nem is ismerem azokat a jelzőket, soha nem hallottam, annyira ki vannak akadva a klímatudósok is, akkor már azért el kell gondolkozni. Tehát Valóban van haladás, de még sokkal többet kell csinálni. Mi az a terület? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy elgondolkodjunk, hogy nem tudjuk, hogy megértsük, hogy nem tudjuk csak technológiával megoldani. Nincsen szuper technológia, vannak, de bármilyen szuper technológiával, ha túl sokat használunk, akkor az valahol visszaüt, vagy környezeti problémával, vagy csak az egyik problémát a másikba konvertálja, vagy egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan, olyan sok szuper technológiát sem elterjeszteni. Tehát igenis rá kell jönnünk, hogy nem lehet végtelenig növekedni, ez az egyik, egy véges bolygón végtelenig növekedni, tehát egy kicsit ezt a értelmetlen növekedéskényszert átgondolni, hiszen nagyon örülünk a gazdasági növekedésnek, de lássuk be, hogy a gazdasági növekedés egy jelentős része az utolsó években nem arról szólt, hogy mi jobban élünk, csak arról szólt, hogy a kötelező elavulás, vagy a tervezett elavulás miatt hamarabb kell újra vásárolni a telefonunkat, hamarabb kell újra vásárolni a laptopunkat, hamarabb újra kell vásárolni az autónkat, a mindent, mert vagy a cuccainkat, mert nem vagyunk elég divatosak, és ki kell dobni jóval azelőtt, mielőtt még azt bőven használtánk, és így tovább. Tehát ez nem a jó rétünket szolgálja már, ez csak a növekedési kényszer, már csak így tudjuk ellátni, hiszen már igazából mindenünk van, tehát csak úgy tudja a gazdaság is ránk kényszeríteni, hogy még többet vásároljunk, hogy divatot talál ki, hogy tervezett elavulást talál ki, mert persze van a divat, de hogy még erőszakosabb divat, és így tovább. Ez nem megy. Vagy megsülünk, vagy egy kicsit átgondoljuk azt, hogy nem szolgál már minket ez a folyamatos növekedési kényszer.
Szerintem ezt lehet, hogy te a tiszteletjelének, vagy egy bóknak fogod venni, de az egyik kedves hallgatók azt írta, hogy a hölgy hangneme kicsit grétás. És azt mondja, hogy tehát nyilván Greta Thunbergre gondolt. Én azt gondolom, hogy az nem baj. Viszont szerintem a számonkérést lehet, hogy hiányoljuk ebből a hangnemből. Tehát oké, értem ezzel kapcsolatban, a növekedéssel kapcsolatban a számonkérést, de hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy a mostani helyzet az nem olyan rossz, akkor szerintem annak megvan a veszélye, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ja, akkor lehet fogyasztani, lehet többet autózni, és kevesebbet kell tenni egyéni szinten, és majd a nagyok, a repülőgép társaságok, meg a tankerhajók,
meg a hajótársaságok, meg a tehén
mindenki, na majd ők megoldják. Tudják a helyzetet, meg majd Kína.
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erről biztos lehetne egy egész ilyen 10 percet tartani, csak erről. Hiszen az, amit elmondtál, az mindig az. Biztos még a Grétától is. Én nem azért mondok bármit is, mert most arra figyelek, hogy hú, akkor mi lesz, hanem mert én kutató vagyok, nekem azt kell mondani, ami az igazság, ami a tény. Tehát a rosszat is el kell mondanom, ha az a tény, ha nagyon rossz, ha ír, muszáj azt is elmondani, még akkor is a depresszió lesz tőle, nem csinálhatjuk azt, hogy a Titanic tetején fölhangosítjuk a zenét, és azt mondjuk, hogy akkor táncoljunk hangosan, mert nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy a Titanicon vagyunk. Azt sem mondhatom, de ha pedig van jó hír, akkor is haza veszi, hogy azt mondjuk, hogy nem, akkor is el kell mondani. Mindenesetre az a lényeg, hogy igaz mindez, hiszen tényleg alapvetően a tudomány azt mutatja, hogy ha csak mind magunk nagyon jó veszünk holnap, attól nem fog megoldódni a dolog. Rendszer szintű változás kell. Hiába akarok folyamatosan kerékpárral menni, ha holnap után a Nagykovácsi úton biztos, hogy hősi halott leszek, mert ott egyszerűen kizár dolog kerékpárkozni. Tehát ahhoz rendszer szintű változás kell, például mindenhol kell egy mindenre kiterjedő kerékpárút hálózat, hogy ugyanolyan jogom legyen egy város A pontjából B pontjába biztonságosan kerékpárral vagy gyalog eljutni, mint ma elvárjuk azt, hogy egy autóval el tudjunk jutni, és mindenhol legyen ugyanúgy biztonságos és jó kerékpár parkoló, és így tovább. Ez a rendszer szintű változás kell. Ez az, amire mond beszéltetek, hogy a cégek, a repülőtársaságok, és így tovább. De nem fog az megtörténni addig, amíg mi fogyasztók, szavazók, választók, tanulók, és így tovább nem jelezzük, hogy nekünk erre szükségünk van, hogy mi ezt elvárjuk a rendszertől, elvárjuk a cégektől, mert addig nem fognak. Miért csinál? Őrültek lennének, mert elvesztenék a profitabilitásokat, mert elvesztenék a választásokat, és így tovább. Tehát emiatt kell sajnos mindnyájunknak szintén az én nem nagyon hiszek az önsajnálatos megállásokban, de emiatt kell mégis változtatnunk, különösen olyanokat, ahol folyamatosan jelezzük azt, hogy fontos a rendszer szintű változás, és elvárjuk a repülőtársaságoktól, a hajótársaságoktól, központoktól, a kormányoktól, az önkormányzatoktól, a cégektől, mindenkitől, hogy váltson, és mert ez így tényleg nem megy tovább, és annak ellenére, hogy van jó hír, még mindig csak egy kicsit nyomtuk le a jéghegy csúcsát, de a jéghegy még iszonyatosan ott van, tehát ahogy elmondtátok, még a feladat iszonyatosan nagy.
Egy kérdés, ilyenkor beleszokott botlani az ember, hogy szavakban mindenki klímabarát, mondjuk ki. De abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy ennek bizony ára van, és lehet, hogy nem is kevés, akkor szoktak aztán marha nagy tüntetések lenni Európa szerte. Tehát magával a klímavédelemmel nem lehet, hogy azt mondják, hogy legyen klímavédelem, persze, de nekem soha semmi ne kerüljön többe.
Igen, de én azt gondolom, hogy a klímavédelmet igenis lehet úgy csinálni, hogy ne kerüljön sokkal többe, sőt, igazából összességében nyerjünk is. Tehát azok a lépések valószínűleg elhibázottak voltak, hiszen az az igazság, hogy például ugye arra gondoltunk a sárga mellényeseknek a mozgalmára.
Például.
Igen, az a baj, hogy nem az átlag embert kell sújtani, hiszen ha megnézzük, Európában is a kibocsátásoknak jóval több, mint fele, a felső 10%-nak jön, ugyanakkor, ha megnézzük az alsó 50%-ot, ami azért ott a taxisofőrök a nagy része azért az alsó 50%-ban van, azoknak viszont viszonylag kicsi a kibocsátások, és nem is nagyon tudják jelentősen lecsökkenteni. Tehát én azt mondom, hogy a szakpolitikáknak sokkal fontosabb lenne, hogy a top 10%-ot érintsék a legjobban, belőlük súlykolják ki, mert ők egyrészt meg tudják engedni magunknak az alternatívákat, és ők, ha csak lefelezik a kibocsátásaikat, már egész Európának a kibocsátásai jelentősen csökkennek. Tehát ők kellene többet kisajtolni, de az a baj, hogy ezt az nem csinálják, mert sajnos a vezetős, nem sajnos vagy nem, mert ez normális, de hogy pontosan azok, akik kezében vannak a döntések, azok benne vannak ebben a 10%-ban, tehát maguk ellen nem szeretnek annyira szakpolitikákat hozni, ez az egyik, másrészt pedig nem is nagyon értettük, vagy nem voltunk abban annak tudatában, hogy bizony, inkább ezt a top réteget kellene legjobban megfogni, vagy rávenni, és de ebben attól függetlenül a többiekkel is kell dolgoznunk, hiszen mindenkinek jobb, ha nem vagy például az autóba bele kényszerítve, de ha muszáj autóval járnunk valahol, akkor nagyon fáj az üzemanyagra rakott plusz adó. Ha viszont van helyette nagyon jó, hatékony alternatíva, kényelmes, biztonságos alternatíva, akkor igen, akkor nyugodtan tegyünk rá egy nagyobb adót az üzemanyagra, mert akkor ezzel ösztönözzük egy jobb alternatívának a akkor is lesz ellenállás, mert nem szeretjük, ha először kiszállítanak minket.
Persze, hát a kényelem az első. Igen.
Igen, de azt nem értjük, hogy igazából kényelmesebb dolog, ha nem kell mindig autóval menni, mert igen, a lakosság egy része, aki autóban jön, annak jobb, de igazából nekünk se jobb, mert a gyerekek függenek tőlünk, és nincsen szabadságuk. Mert az idősek, akik esetleg már nem látnak jó, vagy bármi bajuk, már nem tudnak autóval jönni, pedig nekik lenne a legfontosabb, hogy el tudjanak jutni kényelmesen autóbéig. Tehát egy megosztott közlekedési, tömegközlekedési rendszer, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanolyan autós közlekedés, de nem mindenki saját autójába ül, hanem egy közautórendszer, amit az appommal csak hívok és eljutok A-tól B-be, de tehát gyakorlatilag iránytaxi, amiben nem mindig egyedül ülök, hanem esetleg még útközben beszállnak öten. Ez nem egy futurisztikus dolog, ez egy nagyon valós, nagyon jó megoldási rendszer. Ez mindenkinek sokkal jobb lenne, ugyanolyan kényelmes és sokkal olcsóbb lenne.
Egy nagyon érdekes témakörben alkotott véleményedre lennék kíváncsi, ez az egymásra mutogatás. Azt mondjuk, hogy hát az én autóm, az annak a kibocsátása mennyivel kisebb, mint egy marha nagy tejtermelő marha telepé. És akkor átmutogattam, hogy tessék megoldani a marháknak a problémáját. Aztán a marha tartó azt mondja, hogy de a tengerjáróhajók, azok mennyivel többet bocsátanak ki, mint a marháim. Aztán jön a tengerhajó társaság, hogy ő egy európai társaság, és Kínának 6-szor annyi tengerjáróhajója van, miért nem oldják meg a kínaiak? És akkor nagyobb lépést lehet tenni. Tehát, hogy így ilyen egymásra mutogatás van, ami végül is körbeér. Erre mit szoktál mondani, ha ezt felvetik neked?
Pontosan, ez valahol még jókos is, ugyanakkor minden nálunk kezdődik. Tehát a marhatartó is azért tartja marhát, hogy én megveszem a boltba azt a széket, vagy mit tudom én, a marhapörinek a lábszárhúst. Tehát összesen minden végül is nálunk kezdődik, viszont minden, viszont ahogy elmondtam, a kutatások alapján csak magunk nem fogjuk tudni megoldani. Hiába holnaptól mindenki azt elhatároz, hogy nagyon jó kisfiú és kislány lesz, és nem veszi meg a marhahúst, és nem ül fel az oceánjáró hajóra, bár az iszonyú sokat számítana, és nem röpköd Dubajba nyaralni, vagy telelni, és így tovább. Nem menne, még akkor sem menne, mert tudjuk, ez utópia, tudjuk, hogy az ember emberből van, nem lesz olyan, hogy mindenki 100%-ig gyökeresen megváltozik, hiszen gondoljuk csak, ahol tudjuk, hogy a dohányzás milyen káros, mégis nagyon sokan dohányoznak. Akármit csináltunk, nem tudtuk megakadályozni, bár azért lecsökkent, szerencsére tudtuk segíteni, de van. Tudjuk, hogy mit tudom én, nem tudom mit enni káros, mégis azt csináljuk. Tehát nem utópia azt gondolni, hogy holnaptól mindenki jól fog viselkedni, nem. Rendszer szinten kell megoldani, hogy ne legyen, ne lehessen, vagy nagyon-nagyon drága legyen elmenni tenger, vagy luxus hajózni, ugyanúgy Dubajba röpködni. Adjunk jobb alternatívákat. Az is fontos, hogy rájöjjön az ember, hogy ó, egyébként sokkal jobb nekem, ha nem megyek Dubajba, hanem Magyarországon is van egy csomó, vagy a környéken is van egy csomó fantasztikus dolog, amit lehet csinálni. És így tovább. Ugyanígy a szállításnál biztos, hogy muszáj nekünk, biztos, hogy egy iPhone, vagy akármilyen drága telefon, amiért kiadok 100 000 forintot, vagy többet, biztos, hogy 300 000 kilométert kell utazzon annak az alkatrészei, csak azért, hogy nem tudom, 5%-kal olcsóbb legyen. Nem, nyugodtan meg tudná az a cég oldani, hogy ne kelljen a világon össze-vissza szállítgatni mindent 100 000-szer, hanem viszonylag jobban megoldani a szállítóláncokat is, hogy közelebbről beszélni. De ezeket mind ösztönözni kell, mondjuk nagyon igenis a szállításra, a tenger szállításra sokkal magasabb adókat tenni, és így tovább. Tehát ezeket rendszer szinten kell megoldani, de megint oda lyukadtunk ki, hogy addig nem lesz rendszer szinten megoldva, ha mi például nagyon fontos, hogy most erről beszélünk, nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, és nagyon fontos, hogy ezért mi is, amit tudunk, megtegyük, nem azért, mert sajnos ettől lesz tényleg megoldva a kibocsátás, hanem azért, mert ezzel fogjuk elérni a rendszer szintű változásokat. Tehát nem lesz kerékpárút hározat, addig, amíg kiterjedt kerékpárút hározat, amíg szerencsétlen első pár száz kerékpáros közül 10-20 hősi halált nem hal, és én ezt komolyan úgy gondolom, hogy ez hősi halál. Tehát aki önmaga mégis tudja, hogy nem fog ezzel megoldódni az egész, hogy ő nem megy el Dubajba, és ő nem tudom, de ez, és ugye ez egy áldozat, de ezek igenis hősi tettek, mert ezekkel érjük el a rendszer szintű változást.
Megjött a következő felelős, a növekvő számú vulkánkitörés. Mindig, amikor szóba kerül ez a klímaváltozás, ennek a szkeptikusabb hallgató.
Azt is írják, hogy azt elfelejtjük, hogy, de igen, senki nem felejtett el, tehát azért vannak olyan kutatók, mint amilyen Diana is, akik minden ilyen tényezővel számolnak, na mindegy.
Van-e olyan, nem tudom, amikor így hallom ezeket a vitákat, akkor mindenki szkeptikus, hogy nincs olyan, amit mondasz, hogy alulról jövő, mert az emberek megosztottak ezer érdekkel, ezer adottsággal, ezer lehetőséggel, hogy valamit tenni kéne, és ezt majd valami kataklizma kikényszeríti, de addig minden döcög szépen így tovább, ahogy most van, és ahogy nem jól van.
Abszolút. Most gyorsan akkor csak két mondat a vulkánokról. Igen, pontosan tudjuk, minden jelentésünkbe le is írjuk, hogy az egyetlen, ami esetleg lehűtheti az éghajlatot, az, hogy jön egy hirtelen nagyon nagy vulkánkitörés sorozat, de ne várjunk erre, mert az úgy tönkre fogja válni nem csak a gazdaságot, hanem az életminőségünket, vagy esetleg akár ki is tud írtani minket, vagy legalábbis sok faj, de azzal együtt minket is, úgyhogy ezen ne várjunk. Igen, kataklizma, de milyen nagyobb kataklizmákra várunk? Hát gondoljuk meg a kanadai bozótű sorozatra tavaly nyáron, amikor egész New York államtól, vagy New York várostól kezdve az egész Egyesült Államoknak narancsárga volt az ege. Amikor nekünk másfél éve a kukorica termésünk 3/4 ment tönkre, a búza termésünk 1/4 ment tönkre. Emiatt fizetünk, na most már talán egy kicsit visszajött, de a pékáruk árai ugye sokszor meg háromszorozottak. Hol van még ennél nagyobb? Persze, még lehet ennél nagyobb, de akkor már, ha még ennél nagyobbak lesznek, már nem tudunk visszamenni. Mert itt arról van szó, hogy ugye, ha békát bedobják egy forró vízbe, akkor az kiugrik. De hogyha béka benne van a lábosban, és szép lassan kapcsolják fel a rezsút alatta, akkor szépen megfő. Mi is ez van, itt is ez van, mert egyre jobban hozzászokunk a kataklizmákhoz. Uh-huh. Egyre jobban hozzászokunk, hogy na, már megint rekordfőmérséklet. Ja, már a rekordok rekordjának a rekordját is megrekordoltuk. Tehát már ez is ehhez is hozzászoktunk. Már ahhoz is, hogy mindenhol árvizek vannak, és aszályok vannak, és pusztító viharok vannak. Még akkor is, ha a szomszédot elvitt a villámárvíz, ahogy tavaly sajnos több állampolgárunk is meghalt villámárvízben. Ezeket is nagyon gyorsan elfelejtjük, mert ez csak az egyik megszokott testi hírnek a része. Muszáj lépnünk, és mindenkinek ebben része van, és én azt mondom, amit nagyon fontos megérteni, hogy legtöbbet, akik hallgatnak most minket, nem feltétlenül a szívószálak meg a műanyag nejlonzacskók terén tudunk tenni. Legtöbbet a munkánk terén tudunk tenni. Pontosan, ahogy ti például egy ilyen műsort bejátszottok, hogy erről beszélgessünk. A villanyszerelőtől kezdve, a tanáron keresztül, a önkormányzati dolgozón keresztül mindenki a legtöbbet a saját munkáján tud keresztül tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, hogy megváltozzon a világ, hogy legyen biztonságos kerékpályahálózat, hogy ne legyen tervezett elavulás, hogy ne a marketing ne arról szóljon, lenyomjunk még olyan dolgot az emberek torkán, amiről abszolút már nincs szükségük, de muszáj megnövelni a növekedési vagy az eladási mutatókat, és így tovább. Tehát ilyen téren sokkal többet tudunk változtatni a rendszer, hiszen mi vagyunk a rendszer. Mindig csak ez a másra mutogatásnak a legnagyobb baja. Másra mutogatom, hogy ő változtassa a rendszer, de mi vagyunk a rendszer, mi működtetjük a rendszer a munkánkban. És ezt mindenki elfelejti, azt gondolja, csak ha hazamentünk, akkor kell az éghajlatváltozásért tenni. Nem. Amíg a munkahelyünkön ülök, ott kezdjük el.
Oké. És megnyugtatunk a hallgatókat, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy te magad sem hiszel abban, hogy ne, mert most egy kicsit megijedtek többen, aki hogy de hát ez csomó lemondással jár, de nem innen kezdtük, hanem észszerűen. Tehát nem biztos, hogy 8-szor kell külföldre menni repülővel. Lehet, hogy elég egyszer is, és már akkor is nagyon sokat tettünk a klímaváltozásért, vagy nem kell teljesen lemondani a marhahúsról, hanem visszafogjuk a fogyasztást, valamilyen a lényeg,
pontosan.
Gondolom.
Igen, de én ezt is nem a visszafogás részéről közelíteném meg, hanem a jobb alternatívák. Gondoljuk meg, hogy annyi, most már annyi finom, fantasztikus növényalapú finom étel van, ha azokra rászokunk, ráadásul még egészségesebbek is leszünk. Ugyanígy, ha nem mentünk, nem tudom hova, de helyette megtaláltunk valami fantasztikus klassz dolgot, amit a helyette csinálunk, a pénzünkkel igazából jobban tudjuk talán eltudni. Lehet, hogy boldogabbak is leszünk, mert mondjuk a család, mert elrepülni csak 2-3-an tudunk, de ha a családunkkal, közönségünkkel, társasággal csináltunk valamit, igazából boldogabbak leszünk, hiszen a közösségre, a család, az boldogabbá tesz, mint az egyéni fogyasztás.
Oké, na akkor kiteszünk 3 pontot, folytatásra következik, mert ezt a témát természetesen ennyi időben nem lehet megfejteni, hanem időről időre visszatérünk egy-egy ügy kapcsán.
Köszönjük szépen az információkat és az útmutatást, mondjuk így.
Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ürge Forzesz Diana, klímakutató, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke és a CEU Közép-Európai Egyetem professzora beszélt arról, hogy ő szerinte hol tartunk, és hogy mit kellene tenni még.